Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Fellélegezhet, vagy újabb gondok elé tekinthet a német társadalom, mert hogy vasárnap előrehozott parlamenti választások zajlottak olyan eredménnyel, amit a mérőintézetek már előre láttak. Egy-két kisebb meglepetés, de tulajdonképpen a képlet az már nagyjából ismert volt akkor, amikor Orosz Mártával előzetesen beszéltünk egy hónappal ezelőtt az erővonalakról. Köszönöm, Márti, hogy itt vagy velünk, és hát gondolom, hogy fennmaradtál éjszaka, nézted, hogy akkor hogy csorognak a konkrét eredmények, és volt benned egyfajta feszültség?
Persze, azért ezt követtük éjszakáig, és ma reggel korán is, hogy hogy alakulnak az végső szavazatszámlálások, hiszen ahogy te is említed, azért egy-két kisebb meglepetés volt annak ellenére, hogy tudni lehetett, hogy itt a szociáldemokrata a kancellár le fog köszönni, ezt a kampány utolsó napjaiban is már azért az ő fellépésén is jól lehetett látni, meg hát természetesen a közvéleménykutatásokon is. Most az, hogy ki lélegzett fel, és ki az, akinek ez nagyon meglepő, melbevágó, és nem tetsző választási eredmény, nyilván attól függ, hogy ki mit priorizált, és kinek milyen elvárásai voltak ettől a választástól, hiszen voltak nyilván nagyon sokan olyanok, akik taktikailag szavaztak csak azért, hogy megakadályozzák azt, hogy az AfD, az Alternative für Deutschland még jobban előre törjön. Ez azért annyira nem sikerült, ugye azt láttuk, hogy az előző választásokhoz képest most az AfD, akit többek között onnan lehet ismerni, vagy arról lehet felismerni, hogy vannak szélső jobboldali tagjai is, meg vezető politikusai, illetve egy olyan párt, aki nyíltan keresi a társaságot Putyinnal, az orosz elnökkel, illetőleg Donald Trumppal. Szóval, hogy ők nyilván borzasztóan örültek ennek a választási eredmények, több mint 20%-ot értek el, ami a duplája annak, mint amit 4 évvel ezelőtt elértek. Úgyhogy ez egy melbevágó eredmény, ez egy olyan eredmény, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a németországi választópolgárok 1/5 szavazott rájuk. Hogyha megnézzük, hogy hol nagyon-nagyon erős ez a párt, és erről szerintem már többször beszélgettünk itt is közösen, hát jellemzően kelet-német tartományokban, és ott azért volt olyan tartomány is, ahol 39%-ot értek el, tehát ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Azok, akik viszont arra vártak ettől a választástól, hogy most legyen vége ennek a szociáldemokrata liberális zöld koalíciónak, azok nyilván nagyon örülnek és felélegezhetnek, hiszen a keresztény demokraták nyertek meg ezt a választást, a jelenlegi számok szerint majdnem 29%-kal, és hát mivel ezt lehet tudni egy jó ideje, hogy a Friedrich Merz, aki vélhetően a következő német kancellár lesz, kizárta eddig legalábbis az együttműködést az AfD-vel, ezért nem lesz egy kereszténydemokrata AfD, kereszténydemokrata részben szélső jobboldali kormánykoalíció, hanem amire számíthatunk, az nagy valószínűséggel az, amiből már az elmúlt 20 évben többet láttunk Németországon, és az úgynevezett nagy koalíció, tehát a CDU, kereszténydemokraták, a szociáldemokratákkal fognak vélhetően kormányozni. Ez így röviden a kimenetele a választásnak, és hogy hol jöttek a meglepetések, az egyik nyilván ez, hogy az AfD megduplázta a szavazók számát. A másik meglepetés pedig a baloldal volt, és erre abszolút senki nem számított, azért is, mert ők nemrég feloszlottak, az egyik vezető politikusuk kiszállt, és a saját pártot alapított, és néhány hónapig úgy tűnt, hogy sokkal sikeresebb lesz. Na most ehhez képest a Linke, a baloldal, majdnem 9%-kal került be a Bundestagba, és azt hiszem, hogy ez egy olyan siker, amit még ők sem tudtak elhinni tegnap, és amikor ezek a számok kijöttek.
Na most ez a váratlan balos siker, ez legalábbis amit én láttam, bizonyos fokig annak is tulajdonítható, hogy kimondottan antifasiszta diskurzussal kampányoltak, főleg a végén a korteskedésnek ez volt az egyik vezérmotívum. Mennyire lehet ezt akként kezelni? Ez egy információ, most csak éppen arra vagyok kíváncsi, hogy te is így érzékeled, hogy ez volt a döntő üzenet?
Igen, abszolút. Azt hiszem, hogy ők nagyon-nagyon klasszikus baloldali politikával próbálták így az utolsó 100 méteren azokat a szavazókat megnyerni, akik még nem voltak biztosak benne, hogy kire is fogják leadni a voksukat, és akik egyértelműen nem az AfD-re, vagy nem a konzervatív oldalra akartak szavazni. Esetleg azokat is meg tudták ezzel győzni, akik a zöldekből ábrándultak ki, vagy a szociáldemokratákból ábrándultak ki. Ez volt az egyik faktor, nyilván nagyon klasszikus baloldali politika. Érdekes, hogy olvastam például egy közvéleménykutatást, egy friss közvélemény véleménykutatást, amiben a megkérdezettek azt válaszolják, hogy megkérdezett 42% azt válaszolja, hogy a baloldal volt az a párt, amelynek a programjában, a kampányában a leginkább jelen voltak azok a kérdések, amik az embereket a mindennapokban leginkább foglalkoztatják, és ez például a lakbérek emelkedése, a fizetések emelkedése, az infláció, tehát ezek a mindennapi dolgok, és nyilván a háború kérdése, vagy annak a kérdése, hogy Németország mit és mennyit finanszíroz, és milyen szerepet vállal a jelenlegi konfliktusokban, és ez ugye nagyon klasszikus baloldali politika, másrészt pedig egy érdekes jelenség, amit most a baloldal nagyon jól kihasznált, egy fiatal, nemrég a nyilvánosság elé került vezető politikus nőjük, a Heidi Reichnek, aki rögtön ráérzett arra, hogy itt közösségi platformokon, a TikTokon lehet nagyon jól kampányolni, és ebben nyilván hasonlóak ugye az AfD-hez is. Azt látjuk, hogy a fiatalok közül, tehát mondjuk a 35-40 alatti korosztályban nagyon-nagyon sok szavazót nyert a baloldal, és ez nyilván összeköthető azzal is, hogy azokon a csatornákon próbálták megszólítani őket, amelyekhez ez a korosztály hozzászokott, amiket a legtöbbet használ.
Na most, ha azt nézzük, hogy itt nagy koalíció újra töltve, akkor ugye klasszikusan az a szokás Németországban megpláne, hogy jó hosszan, alaposan áttárgyalnak egy közös dokumentumot, ami aztán kormányprogrammá nemesedik, és azzal mennek a parlament elé. Pillanatnyilag nem úgy tűnik, hogy kedvezne ennek a forgatókönyvnek a nemzetközi helyzet, meg a németországi helyzet sem, tehát látod-e azt, hogy itt most jóval gyorsabban dűlőre jutnak, mint ahogy eddig a koalíciós egyeztetések zajlottak?
Igen, ez lenne a szándék, mert ugye, hogyha megnézzük a gyakorlatban, 2 hónapja legalább döntésképtelen vagy működésképtelen a kormány azóta, amióta tudjuk, hogy új választások lesznek, vagy azóta, amit a döntöttek az új választásról, az előrehozott választásokról, és az első vélemények a választási eredmények után a gazdaságból, de nem csak a gazdaságból, hanem az európai politika, az EU-s politika részéről is azok, hogy itt Németország nem vesztegethet több időt azzal, hogy most hónapokon keresztül egy koalíciós, egy több száz oldalas koalíciós szerződést tárgyaljon, erre egyáltalán nincs idő. Ezt tegnap Friedrich Merz, a délheten következő kancellár be is látta, azt mondta, hogy Európa Németországra vár, tehát ez azt jelenti, hogy akkorák a kihívások jelenleg, ugye az ukrajnai háború negyedik évébe lépünk, ezen kívül rengeteg kérdés van arról, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti szövetség mennyiben tart még, mennyire tudja Európa megvédeni magát, stb. Stb. Ugye a gazdaságról nem is beszélve, hogy itt nem lehet már időt vesztegetni, és ez a nyomás viszont azonnal megjelent. Úgyhogy éppen ezért a CDU-ból az első nyilatkozók már arról beszéltek, hogy talán itt nem azzal fogják kezdeni, hogy a következő legislatúrára érvényes koalíciós szerződést több száz oldalon keresztül fogják kitalálni, meg tárgyalni, hanem egy rövid távú célt tűznek ki, és úgy mennek be a tárgyalásokba nagy valószínűség az SPD-vel, hogy itt eldöntik, hogy a következő egy évben mit szeretnének csinálni, és majd utána jön a következő lépés. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon logikus lépés. Merznek az a célja, hogy húsvétra álljon az új kormány. Azt mondták többen a CDU-ból, hogy igazából készen állnak arra, hogy már ezen a héten leüljenek tárgyalni. Az az érdekes, hogy azért nem lesz éppen annyira könnyű dolguk, hiszen ez a 28%, tehát hogy hiába nyerték meg ők mostani választásokat, ez a 28%, ami most nekik van, 28,5, ez azért nem elég erős ahhoz, hogy ők egy kormánykoalícióban a szociáldemokratákkal minden egyes témában egyértelműen domináljanak. És itt annak ellenére, hogy a szociáldemokraták háború utáni legesleg gyengébb eredményüket érték el a mostani választásokon, 16%-ot. Ennek ellenére egy következő nagy koalícióban még mindig nagyon nagy befolyásuk lesz. És azért van néhány olyan téma, amiben egyáltalán nem értenek egyet, és ahol nem is lehet a konszenzus látni, úgyhogy nem lesz ez egyáltalán unalmas szerintem a következő hetek, viszont azt látjuk, hogy igen, felfogták azt, hogy itt egy nyomás nehezedik Németországra, és a német kormánynak igenis minél hamarabb fel kell vállalni egy vezető szerepet, és ez csak egy stabil kormánnyal tudja tenni.
Na most, ha azt nézzük, hogy Németország és Európa, Németország és nemzetközi, talán kontinensen túli szerepvállalás, akkor azt lehet megfigyelni, hogy hát eléggé markáns, legalábbis az első nyilatkozatok szintjén a kancellár jelöltnek az álláspontja, sürgeti a Taurus rakétáknak az Ukrajnába való szállítását, elég határozottan azt is megkockáztatná, hogy Scholznál jóval keményebb hangnemben áll ki Kijev mellett, és nyilván, ahogy te is utaltál rá, sürgeti azt, hogy akkor most össze kéne zárni Európának, és kitalálni azt, hogy akár a Trumpi adminisztráció nélkül is vállaljon érdemben döntő szerepet az ukrajnai válság kezelésében, vagy hát egyáltalán a téma napirenden tartásában.
Igen, ez azért is érdekes, mert hogyha megnézzük, hogy Friedrich Merz az elmúlt években, ugye ő volt az egyik legelkötelezettebb transatlantista meggyőződése, állította mindig azt, és állt ki mindig a szövetség mellett, ami az Európát, az Európai Uniót összeköti az Egyesült Államokkal, és még az elmúlt hónapokban még azt is állította, hogy azért vannak olyan közös kérdések, vagy vannak olyan pontok, amiben reálisan látja azt, hogy Donald Trump-al, az amerikai elnökkel meg tud állapodni. Na most az elmúlt hetek azért ezen lehet, hogy gyökeresen változtattak, hiszen az elmúlt hetekben már azt lehetett hallani, hogy ő attól tart, vagy azt látja, hogy az Egyesült Államok egyedül fogják hagyni az Európai Uniót, és mindent meg kell tenni viszont az EU-nak annak érdekében, hogy meg tudja védeni saját magát. Tehát úgy tűnik, hogy van itt egy fordulat abban, ahogy ő is, ahogy a keresztény demokraták, akik bármennyire is elkötelezett transatlantisták, látják ezt a helyzetet, ezt azért nyilván megdobta az a beszéd, amit a J.D. Vance tartott a müncheni biztonsági konferencián, hogy úgy tűnik, hogy Friedrich Merz számára világossá vált az a felelősség, amit a következő német kormánynak kell ebben a döntő időszakban felvállalni.
A kis pártok, amelyek nem jutottak be, és ott voltak a küszöbön, tehát nem úgy vallottak kudarcot, hogy harsányan, hanem hogy nagyon érzékenyen. Még néhány százalék töredék hiányzott az esetükben ahhoz, hogy parlamenti tényezők legyenek. Most mihez kezdenek? Mi a németországi úzus, vagy az eddigi tapasztalat? Aki kiesett az első ligából, és B-divíziós lesz, az most feloszlik, átsorol, vagy volt rá példa, hogy újra bekerültek parlamenti frakcióként, vagy frakciókkal olyan politikai aktorok, amelyek azelőtt kibuktak a Bundestagból.
A liberális FDP például nagyon is hozzá van szokva ahhoz, hogy gyakorlatilag minden második, harmadik legislatúrában kiesik a Bundestagból, és akkor vagy átgondolja azt ebben az időszakban, hogy tudná újra kitalálni magát, hogy az FDP ez egy elég régi és történelmi párt ahhoz, hogy emiatt ne oszoljon fel, viszont most egyértelmű volt, hogy az eddigi pénzügyminiszter Christian Lindner, aki azért nagy részben felelős is azért, hogy itt kormányválság volt az elmúlt évben, hogy ő lemond, és mondta tegnap, meg ma reggel, hogy ő kivonul a politikával, mert nem tudta bejuttatni a pártot a Bundestagba. Azért a liberális pártnak a képviselői nagyon-nagyon gyakran elképesztő networkökkel rendelkeznek, és sikerül nekik időről időre újra ezt újra összeállítani és újra kitalálni, hogy mitől lehet vonzó a párt a szavazók számára. Az, hogy mi történik azzal az új párttal, a Bündnis Zára Wagenknechttel, akik a baloldalból váltak ki, és akik tavaly még azért tartományi választásokon nagyon sikeresnek tűntek. Ez egy nagyon jó kérdés, itt is a pártot alapító politikus tő, Zára Wagenknecht arról beszél, hogy ki fog vonulni, viszont ez a párt ez nagyon-nagyon friss ahhoz, és ebben a pártban iszonyat fontos szerepe van ennek a politikusnak, Zára Wagenknechtnek, tehát én nem nagyon látom, hogy fogja túlélni ez a párt azt, hogyha az alapítójuk kiszáll.
Akkor a rebellis balosok visszasonfordálnak az anyapárthoz, ez valószínűsíthető? Vagy egy részük?
Azt nem hiszem, hogy a vezető arcok és a vezető politikusok közül, akik kiálltak a linkéből, a baloldalból, ők vissza fognak sonfordálni. Ez egy akkora törést okozott a baloldalban, hogy hogy szerintem most már büszkeségből se fogják őket visszafogadni. Ráadásul érdekes módon pontosan az, hogy kiváltak ezek a nagyon radikális hangok a baloldalból. A baloldal állítása szerint ez 30 ezer új párttagot szerzett nekik pillanatokon belül, miután ők kiváltak. Tehát, hogy eddig igazából a baloldal profitálni látszik belőle, és semmi érdeke nincsen, hogy őket újra integrálja. Lehet, hogy ez a Bündnis Zára Wagenknecht, ez a nagyon is Putyin párti és szankció elleni új párt, lehet, hogy ennyire tiszta virágéletű volt, és nem lehet majd rájuk számítani a következő időben. Hogy a liberálisok vissza fognak térni, és nekik mindenképpen van helyük, és van igény rájuk a németországi politikai palettán, ez erről nagyon meg vagyok győződve, mert ezt nem először látjuk, hogy ők kiesnek a parlamentből.
Szocdemek, mihez kezdenek? Scholz menni fog, vagy azért még ugye taktikailag megvárja a koalíciós tárgyalásokat, és utána próbál, gondolom, egy rendkívüli kongresszuson a párt újítani, frissíteni?
A szociáldemokraták már tegnap este óta arról beszélnek, hogy itt újítani kell. Scholz azt hiszem a pártelnökségről most már le is mondott gyakorlatilag, nem csoda, hiszen azt hiszem, hogy nem volt olyan kancellár a háborúk utáni időszakban, akinek annyira rossz értékei lettek volna a közvéleményekben, és annyira rossz megítélése lett volna a közvéleménykutatásokban, mint az övé. Hát azt hiszem, senki nem fogja hiányolni a szociáldemokraták körében is, és ami már most látszik, hogy nagyobb szerepet fog vállalni a párt életében Boris Pistorius, a jelenlegi védelmi miniszter, aki tavaly még azért voltak olyanok a szociáldemokratákon belül, akik azt látták, hogy ő egy sokkal jobb jelölt lett volna. És itt a megújításról van szó, és arról van szó, hogy ugye ezt a történelmi terhességet, amit szenvedtek, tehát ennyire rossz eredményük még soha nem volt, ezt hogy tudják feljavítani, és mit tudnak nyújtani a tipikusan szociáldemokrata választótábornak, de szerencséjük van, egy csomó olyan téma van, amiket az emberek a Németországban ugye a szociáldemokratákkal kötnek össze. Ők azok, akik kiállnak azért, hogy emeljék a minimálbért, ők azok, akik tematizálják azt, hogy sokkal több hangsúlyt és pénzt kell fordítani a szociális támogatásokra, stb. Úgyhogy a szociáldemokraták semmiképpen nincsenek elveszve, főleg akkor, hogyha kihasználják ezt az időt arra, hogy a fiatalabb politikusokat helyezzék előtérbe, és az olyanokat, akik tényleg ajánlanak valamilyen választ a jövőbeni kérdésekre. Ami érdekes különben, és róluk még nem beszéltünk, de gondolom, hogy ez lett volna a következő pont, hogy mi történik a zöldekkel, hogy a zöldek is megszenvedték valamilyen szinten azt, hogy felbomlott ez a koalíció, amiben ők kormánykoalíció része voltak, viszont ők szenvedték meg a legkevésbé. Tehát addig, amíg a szociáldemokraták 8-9%-okat vesztettek, az FDP 7%-ot is ezzel kiesett. A zöldeket gyakorlatilag csak annyira büntették a szavazóik, hogy 3%-ot vesztettek. Ez ennek nyilván nem örülnek, és itt Robert Habeck, a jelenlegi gazdasági miniszter is gondolkodik azon, hogy van-e neki még helye ebben a pártban, vagy nincs. Ugyanakkor, hogyha megnézzük a közvéleménykutatásokat, hogy mi az a téma, amit a németországi választók hiányoltak a kampányból, akkor 40%-a megkérdezetteknek azt gondolja, hogy a politikai pártok túl keveset foglalkoznak a klímaváltozással, túl keveset foglalkoznak azzal, hogy milyen energiaforrásaink lesznek a jövőben. Szóval egy kicsit ellentmondásos az, hogy miközben a zöldeknek ugye jellemzően ez az ő témájuk, és jellemzően azok, akiket a klímaváltozás megoldásai érdekelnek, akiknek ez fontos, azok akár 40%-ot is elérik, ugyanakkor a végén tegnap 11% szavazott csak rájuk.
Viszont 83%-os volt a jelenlét, ami rekord. Egyrészt olyan olvasata is lehet ennek, hogy ez egy nagyon kemény ragaszkodás ahhoz, hogy a demokratikus berendezkedés eszközeivel és lehetőségeivel élnek, tehát hogy bíznak a Vox erejében. Másrészt meg hát végül is legitimizálja a győzteseket. Hogyan lehet ezt a 83%-ot, ami tényleg hát meglepő, azért úgy 90 körül szokott lenni olyan helyeken, 90 fölött valamivel, ahol kötelező a szavazás. Ez azért, mi a magyarázat? kockázata? Biztos több van, több lábjegyzet illik ide, de melyek a legfontosabbak?
Azt hiszem, az foglalná össze a legjobban ezt, hogy mindannyian érzik Németországban, hogy egy döntő időszak következik, úgy az ország történetében, mint az Európai Unió történelmében, és nagyon sok minden radikálisan változik ugye a világpolitikában is. Tehát azzal, hogy az új amerikai elnök gyakorlatilag hetek vagy napok leforgása alatt fordít hátat az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti szövetségnek, ez nyilván sok mindenki számára sokkoló, és sokan nem mertek volna. Ugyanakkor érzik nagyon-nagyon sokan Németországban, és ez egy állandó téma, hogy itt rengeteget kell, és sürgősen be kell fektetni infrastruktúrában, meg abban, hogy a gazdaság fellendüljön, hiszen több éven most már technikai recesszióban van az ország. Tehát egy csomó olyan feladat előtt állunk, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy ugye nem csak Németországban, hanem világszerte előre törnek a populista pártok, akik nagyon egyszerű válaszokat adnak nagyon komplex kérdésekre, és ezek gyakran ugye szélsőségekről jönnek. Tehát ezek hatalmas kihívások, és ezeket láttuk már jó néhány évvel ezelőtt is, de hogy azt hiszem, hogy most mindenki érzi, hogy a következő években dől majd el az, hogy Európa és Németország, vagy Európa legnagyobb gazdasága melyik irányba fog ezek között, a kihívások között lavírozni, hogy melyik irányba fog elhajlani. És most annak ellenére, hogy több mint 20%-ot ért el az AfD ezen a választáson, most egyértelmű volt valamilyen szinten, hogy ők nem fognak kormányra kerülni, de hogyha nem tudnak a nagy pártok, a demokratikus közép pártjai nem tudnak továbbra is válaszokat adni a jövőt érintő kérdésekre, akkor félő, hogy a következő választásoknál ez teljesen másképp fog kinézni, és ez azt hiszem, hogy nagyon sok mindenki számára világossá vált. Ugyanakkor ugye ez a magas választási részvét, ez az is hozzátartozik, hogy az AfD és a szélsőségek, tehát ugyanúgy az AfD és a baloldal hihetetlen módon tudta mobilizálni a saját választóit. Különben meg a nap végén ugye az a legfontosabb, és az egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy ennyi ember részt vett, és ennyi ember elment, és leadta a voksát, és nagyon sokan taktikailag szavaztak, próbáltak azokra a kicsi pártokra, akinek esélye sincsen bekerülni a parlamentbe, nem rájuk szavazni, hanem sokkal inkább kiszámolni azt, hogy az ő választókerületükben, vagy az ő közösségükben mi a fontosabb, és ennek megfelelően taktikailag hogyan érdemes jobban szavazni.
A hétfő az egy új kezdet, nem csak kalendárium szerint, de ezek alapján Németországban is. Mi volt a reggel hangulata? Ugye újságíróként gondolom, hogy a reggeli friss cipó meg tej bevásárlása közben azért látod az utcaképet, látod, érzed, főleg, hogy Berlinben ugye laksz a pulzusát. Mennyire jött le az, hogy akkor most, amint a beszélgetés tartja, akkor mondtam, hogy van egyfajta felszusszanás féle.
Felszusszanást abban lehet látni szerintem, hogy most mindenki nyilván egyelőre optimistán és kíváncsian néz a következő fejezet elébe, és ez abszolút érezhető az első értékelésekből is, és a tegnap esti eredmények után is. Másrészt ugyanakkor ez a felszusszanás, ez csak odáig tart, amíg látják a választók, hogy mekkora kihívások előtt áll a következő kormány, és hogy nagy valószínűséggel nem fogja tudni ez a kormány se az összes kihívást teljesíteni. Ugye itt a gazdaság fellendítéséről van szó, de ugyanakkor a populisták előre törésének a megakadályozásáról, de közben arról is, hogy az EU és az Egyesült Államok szövetsége ne essen szét. Tehát, hogy ezek borzasztó komplex kérdések, és talán már most tudják a választópolgárok, hogy nagy koalíció, CDU, szociáldemokrata nagy koalíció nem fog 4 év alatt mindezekre választ adni, de ami optimizmus ad okot, hogy remélhetőleg egy stabil német kormány lesz, amelyből most azt halljuk, vagy a részvevőből most azt halljuk, hogy igenis készen állnak arra, hogy nagyobb szerepet vállaljanak az Európai Uniós döntésekben, és abban is, hogy az ukrajnai konfliktus, a gázai konfliktus hogyan alakul tovább, és milyen szerepe lesz ennek ebben az Európai Uniónak.
Hát mi is készen leszünk, Márti, arra, hogy ha lesz kormány, akkor a beiktatás után, nem tudom, ilyenkor sörtre szoktak kocintani, vagy pesgőznek a német pártpolitikusok? Mi az úzus?
Hát attól függ, hogy melyik pártnak a választó bújjára megyünk, de azért a sör az mindenhol ott van, és hogy az AfD-nél, akik borzasztóan örülnek annak, hogy megduplázták a választóikat, hogy ők pezsgőt is bontottak, az 100%-os.
No, hát akkor mi egy, ha most húsvétra tervezve gondolunk egy újabb tetőteraszos beszélgetést, akkor lehet, hogy már egy enyhe limonádé mellett fogjuk majd átbeszélni mindazt, amit az új német kormányról tudni kell majd, a szándékokról, az összetételről, még a programról is a fontosabb tételeket majd átbeszéljük itt a műsorban. Én köszönöm, hogy velünk tartottál, és hát akkor jó pihenést, valószínű, hogy ez egy kemény hétvég volt, ilyenkor érdemes szusszanni akár a sajtómunkásnak is.
Köszönöm szépen, és remélem valóban, hogy húsvét kormány tényleg egy konkrétabb kormánykoalíció előtt, vagy egy konkrét megoldás előtt fogunk állni, hogy hogy néz ki Németország következő 4 éve.
Addig is a tetőterasszal már holnap fognak találkozni a hallgatók a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Orosz Mártának pedig azt, hogy Berlinből bejelentkezett. Rostás Péter Istvánt hallották, a viszonthallásra.
Ez a tetőterasz.